Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.
Festőművész, sokszorosító grafikus, tanár. Legutóbb azonban nem kiállítása és festői munkássága miatt beszéltek róla, hanem azért, mert ő volt az egyik szervezője a Megyünk Maradni pikniknek. Civilként próbálták a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság előtt szórakoztatni a maradókat, és maradásra biztatni a bizonytalanokat. A reggeli gyors vendége 3:49-től Szűcs Miklós.
Akit régóta vadáztam, és nagyon örülök, hogy végül el tudtál jönni. De már korábban is elment hozzád a meghívó, csak akkor külföldön voltál, hogyha jól emlékszem. Sokat jársz külföldön?
Mihez képest? Hát,
magyar átlaghoz képest nyilván sokkal többet.
Magyar átlaghoz képest azt hiszem, hogy sokat. Oda járok dolgozni. Szóval minden évben két hónapot Franciaországban töltök, mondhatom, most már így 20 éve. Mindig jelentkezem és kulcsorvok. Van ez a City International Design, ahol sok-sok műterem van, és oda én egyszer kaptam egy ösztöndíjat, és akkor ott kvázi rezidens lettem, és akkor, hogyha nagyon alázatosan kérem, és éppen van a hely, akkor oda lehet menni.
Mi az inspiráló abban, hogy az ember mindig ugyanarra a helyre megy el? Bocs, lehet, hogy hülye a kérdés, csak úgy azt gondolnám, hogy lehet, hogy...
Kétféle ember van, András. Az egyik, aki kíváncsi, és mindig az az én feleségem, aki mindig új helyre szeretne menni. Én meg, ha egyszer valami bevált, akkor, mint a Sebes Guszti bácsi mondta, hogy nyertes csapaton ne változtass, ha bevált a sarki vendéglő, akkor én nem akarok a szomszéd sarki vendéglőbe menni. Ez világnézeti kérdés.
Igen, hozzáállás. Én is ilyen a magamon veszem észre, egyre inkább leszek így konzervatív. Többek között valószínűleg azért maradtam magányugdíjpénztári tag is, mert az ember nem szívesen mond le arról már, ami... Azért hozom ezt csak szóba, mert itt a névjegyben is lehetett hallani, hogy egyike voltál. Számomra meglepő módon annak az akciónak, a szervezőinek, amely hát úgy híresült el, hogy Megyünk Maradni. Én ott voltam reggel, és nagyon jó hangulatú volt az egész, és utána láttam, hogy a végén még emberek is voltak, tehát hogy sokan voltak a végén.
Igen, hogyha egy kicsit okosabbak lettünk volna, akkor ismerve a magyar embereket, meg a helyzetet, akkor az utolsó napra kellett volna ezt szervezni, mert akkor tényleg tömegben álltak az emberek sorba. De így is, hogy mondjam, jelzés értéke azért az egész akciónak volt.
Nagyon sokan fölháborodtak ezen, magán a kormány eljárásán. Én például emiatti felháborodásom miatt is, nem a pénz hatalmas összege miatt maradtam ott.
Hát én rám meg egyáltalán nem vonatkozott.
Na, éppen azt akartam kérdezni, hogy ez valami apai szülői fölhorodás volt?
Az intenció?
Igen, igen, igen.
Nem ilyen közemberi, vagy közéleti, vagy mit is mondja. Szóval én nekem van egy mániám, és ez a szó az, hogy szolidaritás. Nagyon sok mindenből van nagyon kevés Magyarországon, a szolidaritáshoz vastagon ebbe tartozik. Mondják egy példát, mondjuk, hogy a rendszerváltás után a szabadság, a demokrácia és a friss kapitalizmus lendületével bezárták az összes bányát, és megszüntették a nehézipart. Én nekem valahogy az volt akkor is a benyomásom, és az volt a végkép, hogy az éppen aktuális kormány és kormányok nem nagyon gondolkodtak el azon, hogy azok az emberek, akik eddig a nehéziparban, a bányában, dédádon dolgoztak, hogy azokkal mi lesz. És az automatikusan képezte egy nagyon komoly embertömegnek a mély szegénységét, amivel azóta sem tudnak mit kezdeni.
És akkor én nagyon önkritikus leszek, mint akkori harcos liberális. Én ez meg se fordult a fejemben. Tehát annyira beleszerettünk abba, hogy minél kevesebb az állam, az állami vállalat, és a többi, annál jobb, annál hamarabb érjünk el a Kánaánba. Nagyon sok embernél, szerintem értelmiségieknél is ez fölülírta ezt az alapvető szolidaritást, és csak így utólag, évekkel később, amikor olvastam olyan tanulmányokat, amelyekből kiderült, hogy például Csehszlovákiában vagy máshogy sokkal okosabban csinálták, tehát mérték azt, hogy mi egy ilyen gyárbezárásnak a társadalmi kára, és mi az a gazdasági hatás, amit kivált, és akkor elkezdtek osztani, szorozni. Vajon miből jön ki jobban? Hogyha mindenkit elküldünk és fizetjük őket munkanélküliként, és ott maradnak szerencsétlenül munkanélkül, vagy pedig megtartjuk az a gyárat, termel veszteséget, de az emberek életét nem teszik tönkre, és ők inkább ez utóbbit választották. Szóval volt más.
És ebben a történetben az a leglényegesebb, hogy egyáltalán gondolkodva volt-e felül.
Igen.
Tehát én attól félek, hogy itt egyszerűen nem volt gondolkodva felőle. Mondom, ez a liberális mámor, hogy most minden racionális lesz. És ugye megvolt, ami már akkor Nyugat-Európában is recseget ropogott, a jóléti állam. Ugye a mi fejünkben az volt, hogy akkor most akkor ide van egy kis államadóság, azzal majd elbabirtálunk, de hogy most majd jön a jóléti állam, és az majd biztos ezekről is gondoskodik. Hát
meg a piac.
Meg a piac. A piac baromira szokott gondoskodni a legalul lévőkről, ezt látjuk.
Igen, és az a szörnyű ennek a történetnek, hogy mindez, ahova most jutottunk, és ennek a politikai hozadéka is, ez gyakorlatilag az ide vezethető is.
És ugye voltak hősök és bózult harcosok, mint például a Ferge Zsuzsa, aki az első pillanatok kezdve mániákusan hajtogatta, hogy édeském, nem láttok el odáig, oda le, hogy ott mi van. És ez azóta eszkalálódott. Na most, hogy visszatérjünk erre az egész piknikre, hogy én és barátaim voltak, és semmi más nem akartunk, nem gondoltuk mi, hogy megváltjuk ezzel a világot, vagy Magyarországot, vagy bármit. De hogy egy apró pici jelet mutatni arra, hogy van civil szolidaritás. Mert én ennek borzasztó hiányát érzem. Szóval máma megvolt az éjgyomorra nyomasztás a Klubrádióban, meghallgattam.
Arról akarok is veled beszélgetni. Hírek után a vendégünk Szűcs Miklós festőművész. 9 óra, 10 perc a reggeli gyors mai vendége Szűcs Miklós festőművész, akiről elmondtuk már korábban is, hogy egyik szervezője volt annak a civil kezdeményezésnek, amelyet Menjünk maradni címmel lehetett olvasni.
Mondjuk már el akkor a többieket is.
Hát ugyan Ádori Lidia, és a Somogyi Gábor belső építész volt.
És aztán a Rik Zsófit, az újságírót hívtuk még negyediknek segíteni.
Volt ennek bármifajta negatív hatása? Ugye mostanában az ilyen típusú kiállások, azok hát járhatnak. Retorzik.
Már úgy gondolod, hogy azóta nehézségeink támadtak az ecsetvásárlásnál?
Vagy? Ecsetvásárlásnál, vagy nem tudom, hogy a festőművészeknél, vagy képzőművészeknél ez az állami befolyás, például az, hogy kinek
szerinted?
Nincs.
Hát mit kapok én az államtól?
Hát én azt honnan tudom, nem tudom, de hogy gyakorlatilag megfoghatnak.
Busás nyugdíjat kapok, 42 ezer forintot. Momentán.
Jó, tehát magyarán szabad ember vagy ilyen szempontból.
Hát ilyen szempontból is. Igen.
Igen, hát ebből a szempontból azt hiszem, hogy szerencsés vagy. Nem is vagy filozófus. Ugye, annak az most egy veszélyes szakma.
Most azért belekóstoltak már a képzőművészekbe is, ami annyira röhelyes egyébként, mert itt azért van békesség ebben a szakmában, mert annyira nincs benne semmi pénz. Na most ezek a valami pályázati pénzeket, a főszimat most itt elkezdett vizsgálgatni, hát teljesen röhelyes. Hát nincs pénz. Ott kéne turkálni, ahol volt mit elvinni.
Például a filozófusoknál. Igen,
igen. Igen. Hogy 10 év alatt 400 ember mennyit kutatott. De hát erről annyit beszéltek, végtelen aljas és ízléstelen az egész történet.
De mégis miért? Tehát, hogy azt nem látom, hogy annyira nem tét a dolog, az pedig nagyon
ez olyan fogadja. Mint az antiszemitizmus, ugye, hogy van, nincs, de lenne igény rá. Szóval az értelmiség ellenességre úgy tűnik, hogy van igény. És ez egy klasszikusan értelmiség ellenes kampány. Éppen a filozófusokat találták meg, ennek is millió magyarázata van persze.
Igen, általában a filozófusokat meg szokták találni, tehát hogyha végigmegyünk a történelmen, akkor erő, az egy veszélyes szakma tényleg.
De a
festőket nem annyira. Bár azért volt ott is olyan történelmi korszak, amikor a festők meg a képzőművészek azért ott voltak az állami propaganda élén, de mostanában már azért nem tehet neked.
Hát az utolsó igazán szép per az volt, amikor a Veronézét az inkvizíció elé idézték, hogy az utolsó vacsora képen miért vannak németek, ezt mai szóhasználata zsidók, cigányok, mondjuk meg törpék és papagájok miért vannak a képen, és erre megvan a jegyzőkönyv egyébként, halálosan mulatságos, ahogy a hatalom és egy művész elbeszélnek egymás mellett. Azt kellett a képre, mondja Veronese. Na de, és a hatalomnak a maga szempontjában igaza van. Ez a kánon szerint egy felháborító és tűrhetetlen dolog, hogy itt mindenféle történik, csak éppen az eukarisztia, ami ottan kellene történni, hát annak nyoma sincs.
Milyen érdekes most, hogy így mondtad a Veronese jegyzőkönyvet, hogy erről is hogy leszoktunk, amikor a 90-es évek elején volt az első ilyen nagy per, ugye a Hankiséknek a pere, azt ugye később meg is jelentették, az teljesen nyilvános volt, a jegyzőkönyv, a vizsgálóbizottság, minden. Most pedig egy valamit látunk, ugye Heller Ágnesékkel kapcsolatban mit ír a Magyar Nemzet, és az ember tényleg csak fogja a fejét, és előáll Budai Gyula, és mond valamit, hamarabb van meg a letartóztatás, mint hogy a feljelentésbe került volna, és a többi, szóval szörnyű.
Ja, hát per még is szerintem nem, bár mit értek én hozzá, de szerintem nem is lesz. Tehát a lényege a dolognak az emberek becsületébe belegázolni és denunciálni. Tehát teljesen evidens. Tehát az megint már, a Araszti Miklóst perbe fogták a Darabbér című könyvét. Ott volt egy per. Ott a benne még nyilvános is volt, ugye a Károlyné, meg a Rajtaci mamája, ottan ültek az első sorban, ettől egy kis pikantériája volt a perne. Az egy per volt. Természetesen koncepciós per, természetesen buta és aljas, de az egy per volt.
Ennek a filozófus ügynek az a hatása, vagy az az üzenete, hogy mindenki jobb, hogyha összekapja magát, mert bárkit meg tudunk piszkálni?
Hát szándékában bizonyosan, de én nem nagyon szoktam ezen morfondírozni üres vidám órányban, hogy a hatalomnak éppen mik a szándéka. Nem tudom, egy szemétség az egész.
Meséltél egy történetet, amit én még nem hallottam, de itt leesett az állam.
Ja, igen, igen, itt a zene közben, hogy hát hogy a büntetés, hogy azt hallom a városban, hogy a ugye azt olvastuk, hogy a Fischer Iván adott egy interjút a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, és abban a kritikai hangnak is hangot adott a aktuális magyar kormány politikával, kultúrpolitikával, gondolom médiatörvény, stb. Meg is lett ennek az eredménye, mert azt beszéli a város, hogy visszavonták a fesztiválzenekar 100 millió forintos támogatását. Hát ha ez a hír igaz, ennek is van egy finom jelzésértéke.
Finom jelzésértéke, benne van a 10 legjobb koncertező zenekarban, ugye minden.
És persze egy hete a New York Times azt írta, hogy tegnap és ma a fesztivál zenekar volt a világ legjobb zenekara.
Nekünk nem kell.
Hát kell, csak nem ma annyira, meg na nem, ne beszéljünk róla, gyomra felfordul az embernek.
Jó, akkor egészségügyi szünet hírekkel. Azon gondolkodtam tényleg, hogy megvan ez a bizalmi viszony, tehát hogyha mondjuk én munkáltató lennék, akkor gyorsan előállnék egy ilyen lehetőséggel. Hogyha már az egyiket megcsinálták, akkor a másikrat mi garantálja, nem?
De hát előbb is egyébként, tehát ez feltételez egy rendes polgári demokráciát, érted? Tehát lemegyek a sarki kávéházba Párizsban, és akkor már ismerem a csávót, és akkor mondja, hogy ott az öreg ura nagyapám, aki itt a kávéházat vezeti az apukám. És a gyerekem majd mindjárt jön. És ez 100 éve milyen ez a kávéház. És van egy hónap szabadságom. Augusztusban akkor elmegyünk a tengerhez, és tök rendben van az élet.
Nagyon furcsa, mindig elmondtam, talán már egyszer elmondtam. Franciaországban az egyik nagyon mély élményem, sok minden kiesett, nagyon régen voltam ott. Az volt, hogy Strasbourgban megszálltunk egy helyen egy friss ismerősnél, és az esti beszélgetésen borozás közben arról beszélgettünk, hogy milyen a francia meg a magyar történelem, és arra azt hozta példaként, hogy az az utca, ahol az ő háza van, ami egy nagyon régi ház volt, az a 17. század végé óta Rue de Orphelin. Tehát, hogy az egy organikus történelem. Amiben a franciáknak nagyon sajátos a viszonya az egész nagy francia forradalomhoz, de hogy nagyjából teljesen más. Mi nálunk meg, ha éppen a lányom most tanult a történelem óráján, hogy nem is tudom hány, 5 vagy 6 rendszerváltás, csak úgy az elmúlt pár száz évben.
Jó, de hát nem tudsz olyan családot mondani ma Magyarországon, ahol mondjuk 80 éven belül mindenéből ki ne forgatták volna őket, szakmát, identitást, társadalmi státuszt változtatva, nincs olyan.
Visszatérnék oda, amit mondtál, mert ezt én nagyon fontosnak tartom, és szerintem erről nagyon keveset gondolkodunk, és tudom azért is, mert hogy a Facebookon írt egyik bejegyzésedből kiderült, hogy te is hallottad a Tamás Gazsival készült hétfői interjút. Amivel kapcsolatban nagyon sok vitatható, biztos, hogy ő most nem a mainstream fősodor gondolkodó, de azért azt, amit arról mondott, hogy itt a szegénységnek, a szegény embereknek nincsen politikai képviselete, és hogy nem tapasztalhatják meg a feléjük irányuló szolidaritást, és hogy ennek tulajdonképpen visszacsatolásaként a mi értelmiségi ügyeink, médiatörvény és a többi pedig nem kapja meg azt a társadalmi jelentőséget és támogatást, amit pedig meg kellene. Tehát, hogy itt valami...
Nem, hogy ezek összefüggnek.
Igen. És azóta is ezen gondolkodom, hogy vajon van-e olyan, hogy át lehet ezeket a kulturális, szociális, egzisztenciális szakadékokat ugrani? Hogy lehet-e olyan helyzet, amikor én ugyanolyan természetességgel megyek ki szegények miatt, mint a...
Lehet, ez körülbelül 100 év még, igen.
Igen?
Én attól tartok. Sétálunk Párizsban az utcán a gyerekemmel, a legkisebbik gyerekemmel, és azt mondja, hogy papa, miért olyan tiszták az utcák? Mondom, mert takarítják. Na jó, de miért takarítják? Mondom, mert ez egy gazdag ország. Mert győzött a francia forradalom több mint 200 éve. Van egy polgári tradíció. És ebből nagyon sok minden következik. Ugye, amikor beszéltél Csehországról ezelőtt kb. 20 perccel, föltettem volna a kérdést, hogy mi is a különbség? Tehát, hogy a rendszerváltás után mit kezdtek a mély szegénységbe zuhanókkal? Hogy Csehországban furcsa módon sokkal több és erősebb polgári tradíció van. Tartok tőle, hogy a különbség is ebből következett.
Ugyanakkor, ha visszaforgatom, és nagyon sokan gondolkodnak most azon, érezve azt a veszélyt, hogy itt egy olyan rendszer épül ki, ami gyakorlatilag eleve úgy betonozza be magát, hogy Békés úton, és ugye Tamás Vazsi erről is beszélt, nehezen lehet megdönteni, vagy leváltani, hogy ehhez képest nagyon eszköztelennek érzem magunkat, meg gondolatilag is. Tehát, hogy látjuk, tiltakozunk, felemeljük a szavunkat, kimegyünk tüntetni médiatörvény ügyében, vagy magánnyugdíjpénztár ügyében, de az egész dolog mégiscsak úgy tűnik, mint kés a vajban, nem?
Hát sok pozitív hozadéka van ezen. Annak például nagyon sokat lehet röhögni.
Ez igaz. Ez tény. Tehát visszajött a politikai humor.
Igen. Szóval a bárdolatlanságnak és az ostobaságnak ez a tombolása, hát ez nagyon mulatságos tud lenni a köztársasági elnök helyesírásától kezdve páratlan gazdagságú, hogy mondjam, források buzogtak föl a röhögésre.
Te ezeket a történeteket megjegyzed, vagy így gyűjtöd őket? Tehát például ugye a mai egyik ilyen hír, hogy téma ez, hogy Lázár Jánosnak mennyiért bérelnek autót. Ez elért téged?
Nem.
6000 forint az autója, nagy biztonságos autó, ezt mondta Lázár János.
Istenne.
És felét az országgyűlés állja, felét pedig Hódmezővásárhely önkormányzata, és el is mondta a Fidesz frakció vezetője, hogy hát majd a választók eldöntik, hogy megéri-e nekik ez. Ő biztos benne, hogy megéri. És közben csináltak az autóról, ami egy Audi 8-as, pütök a számra, ez már nem reklám volt, de minden esetre föl van szerelve egy kis ilyen lézeres kis eszközzel, bizonyíthatóan, ami azt bezavarja a sebességmérő rendőrségi trafipaxon.
Jaj, de bájos.
Annyira szép történet.
600 ezer, 6 kilóban benne van még a lézer.
Nem, az szerintem külön a Mátyási kollega tegnapi közlése szerint az még egy pár százezer forint föl lehet tenni, viszont a gép 250-nel tud menni, és hát hogyha sietnie kell, akkor az azért tényleg fontos, hogy ne kapják el a rendőrök.
Hát persze, én ezt tök megértem. Igen. Minden polgármesternek 600 ezerért autót. Ez sokat fog a mély szegénységen igen segíteni.
Másik ilyen történet, amit ugye már a műsor elején megkínáltalak volna vele, de aztán szépen elfilozofálgattuk az időt, ami nem baj, hogy azt írja a Magyar Nemzet, a Nézőpont Intézet felmérése alapján, hogy nagy számban, több mint a magyarok, a megkérdezetteknek a fele, hogyha tehetné, akkor napi egy napi létfenntartásra szükséges összeggel hozzájárulna az államadóság csökkenéséhez. Én rögtön elkezdtem félni, hogy ez valami program lesz majd, de gyakorlatilag Magyarországon az embereknek több mint a fele áldoznak 2,500 forintot arra, hogy kevesebb legyen az államadóság.
Ez nagyon életszerű. Emlékszünk, amikor megkérdezték a népet, hogy akar-e ennek a pont egy tizedét, 250 forint vízidíjat fizetni, ami egyébként egy év alatt helyrehozta a gyógyszerkasszát, és akkor a nép nagyon határozottan azt mondta, hogy ő bizony 250 forintot cserél. De hát az egy másik nép volt, persze azt közben leváltottuk, most új nép van, új emberek vannak, és ezek pedig bizony majd perkálnak 2500 forintot vidáman és dalolva. Életszerű a dolog nagyon.
Jönnek a hírek, utána folytatjuk Szűcs Miklóssal. 9 óra 35 perc, és a vendégünk Szűcs Miklós, festőművész. Elpolitizáltuk itt az időt, pedig beszélhetnénk érdekesebb, meg fontosabb dolgokról. Azzal jöttél be, hogy eladtál egy képet, és így tettél, tehát hogy az egy jó dolog. Beszéltem én már olyan festővel, vagy képzőművésszel, nem ritka, vagy nem sokszor történt ilyen velem, akinek mint a fogát húznák, hogyha ez megtörténik. De akkor te nem ilyen vagy. Ez igazából
affektálás, persze. Van néha az emberben, persze, szívfájdalom. Én nekem most volt egy nagy retrospektív kiállításom Győrben, és ugye sok képet, sok helyről, múzeumokból, innen-onnan kellett kölcsönkérni, és volt olyan képem, amit 20 éve nem láttam, és úgy megörültem neki, és amikor aztán bezárt a kiállítás, egyszer vége előtt még egyszer lementem, és akkor úgy elbúcsúztam, úgy integettünk egymásnak, hogy valószínűleg többet nem találtam.
Az ilyen érzelmi viszony.
Hát persze.
De és ilyenkor tudod úgy nézni, mint kívülről? Tehát, hogy ez egy milyen jó kép, vagy pedig előjönnek azok a
csak
körülmények?
Úgy tudom,
csak úgy. Tehát, hogy az a személyes sztori része az nem annyira fontos, mert
de a kép aláírásával a van személyes sztori az ott véget ér. Tehát már 3 nap múlva én ugyanolyan nézőként nézem, mint te.
De érdekes, én nekem minden, tehát egy időben gyűjtöttem a jobb interjúimat, meg riportjaimat, és ott nekem azt vettem észre magamon, hogy egyre kevésbé tudom úgy hallgatni, hanem mindig a hozzá kapcsolódó történetek azok, ami miatt fontossá válhat egy. Aztán utána mindig is vágom őket, mert hogy azok a történetek is elkopnak. Viszont azt láttam, fölmentem tegnap a honlapodra, hogy ott meg lehet nézni évjáratonként a képeket, hogy szelektálsz rendesen. És oda van írva, hogy én nagyon aranyosan kidobtam. Viszont a helye ott van.
Hát ez a hencegésnek egy nagyon speciális forma.
Ezt nem kell komolyan venni?
De, csak hogy én ilyen kemény csávó vagyok, hogy bizony néha ki is dobok. Az a furcsa, hogy időnként azt veszem észre, hogy kevesebb a selejt, mint korábban. Ebből 2 dolog következhet. Az egyik, hogy mégiscsak tanultam valamit az elmúlt 40 évben ebből a szakmából. Ez a jobbik verzió. A rosszabbik verzió az, hogy csökken a kritikai érzéke, magyarul hülyülök. Remélem, hogy az első megoldás.
Azt mondta egy ismerősöm rólad, hogy nagyon nem vagy jó véleménnyel a kortárs képzőművészetről.
Alapvetően megváltozott a véleményem. Tegnap vagy tegnap előtt a blogomban meg is írtam, hogy visszatért a hitem a kortárs képzőművészetben. Megnéztem a Kentridge kiállítást kint Bécsben, és hát ez egy reveláció volt számomra, szóval, hogy abszolút korszerű eszközökkel nagyon-nagyon komoly, nagyon szép dolgokat lehet csinálni. Annyi marhaságot lát az ember, illetve annyi mindent, amit én nem értek, hogy és amikor elmagyarázzak az én nyelvemen, akkor azok szamárságok, amikor magyarázzák, hogy most végre volt, találtam egy olyat. Ezek a kos ilyen, amik a legjobban szeretem, ilyen 2 méteres szénrajzokat csinál, és azokat változtatja, beletöröl, belerajzol, és ebből lesz egy animáció. Most ördögi módon rajzol, folyik ki a kezéből, az annyi ötlete van, hogy csak kelljen féken tartani, rendes kis víziói vannak, és bocsánat, alá van pakolva, nagy alázattal, nagyon-nagyon sok munka. És így együtt ez bizony nagyon impozáns.
Örülök, hogy megváltozott ez a véleményed, mert hogy igazából azt szerettem volna, hogy egy kicsit bővebben elmondod nekem laikusnak, és tényleg ráadásul még szerintem nem is vagyok napi szinten képzőművészetfogyasztó, ilyen szempontból, hogy mi az, amitől kiábrándul egy mai aktuális képzőművész, a kortárs képzőművészetből. Tehát, hogy sok benne az alibi, vagy az a mintha, vagy a talmi, vagy hogyan?
Hát ez túlzás, hogy kiábrándultam volna. Hát,
vagy mi rossz véleménye?
Mondok, az évek öregszem, és rossz a hatásfoka. Szóval, hogy 20 marhaságot kell megnézni addig, amíg egy jót találsz, hogyha bemész a Gemälde Galériebe, Berlinbe, ott egy kicsit jobb a találatarány. Uh-huh. Valószínűleg egyszerűen erről van szó.
Azért, mert jobb a múzeum, vagy azért, mert jobb az ottani...
Hát az már 100, 200, 300 év alatt át van szűrve. Elvégezték helyettünk azt a munkát.
Mit az ahhoz, hogy a Szép Művészetinél leállították ezt a nagy fejlesztést? Volt arról neked véleményed? Mert az emlékszem, hogy az nagy vitát kavart, hogy egyáltalán kell-e úgy hozzá.
500 levelet kaptam, hogy tiltakozzunk, hogy a lépcső, hogy a sikedancnak a lépcsőihez ne nyúljunk. Volt egy olyan furcsa érzésem, hogy itt már megint a rémisztő konzervativizmus és a valamit csinálni akarásnak az összeütközéséről van szó, és miután én egy buzót harcos szakmát választottam magamnak 20 éves koromban, én ösztönösen a buzót harcosok mellé álltam ebben a kérdésben. Hát azt gondoltam, hogy azzal a mentalitással soha Budapesten egyetlen normális újházat nem lehetett vagy lehetne építeni, és nem lenne Andrássy út, és nem lenne semmi a városba, ezzel a mentalitás.
Elvileg ma kell majd vezetnem egy kerekasztal beszélgetés városfejlesztésről, úgyhogy ez az egyik téma. Ez számomra nagyon érdekes, hogy van-e optimális hozzáállás ahhoz, hogy mit kezdünk egy várossal. Ugye Budapestnél van egy 19. század második feléhez kapcsolódó történelmi hagyomány.
És az én látja... dédpapám aktívan részt vett.
Akkor meg pláne gratulálunk. És ugye ehhez képest mindig, amikor előjön valami új, vagy valami nagyon radikálisan más, akkor az ember nem tudja eldönteni, hogy kinek adjon igazat. Azoknak, akik védik ezt a hagyományt, vagy azok, akik belerondítanak, vagy van-e a kettő között valami fajta normális kompromisszum?
Hát az a nehéz, hogy ezek többé-kevésbé szakkérdések. Tehát mind a két félnek alkalmasint éppen igaza van. Arra gondolok, hogy az Oszman bárót, amikor megbízták, hogy találjon ki valamit, hogy a Párizs közlekedhető legyen 5-10-50-100 év múlva, és elindultak a korabeli buldózerek, hát megkövezték volna. El tudjuk képzelni, hogy hány gyönyörű kis középkori házat pusztítottak ott el. A Szent Péter bazilika helyén erről rajzos és írásos nyomok vannak, gyönyörűséges, szép katedrális át előtte is. Tehát át mindig van, amit beáldoznak. Azt hiszem, hogy ez is arányok kérdése.
Uh-huh. Lesz most kiállítása?
Igen, nem sokára, 22-én a Bartók 32 galériában a tavaly Franciaországban csinált utazós képeimből lesz kiállítás. Az a kiállítás címe, hogy Zébád utazása. Beleszerettem én ebbe az Zébád író emberbe, meg a nosztalgiájába. Hát ő egy ilyen nagy utazó a dolognak a, hogy mondjam, szellemi értelmében is. És én megfestettem azokat a képeket, amiket ő nem rakott bele a könyvébe, hogy merre járt.
De hogy rendesen végig is jártad azokat a...
Nem. Ez az én utam. Együtt mentünk, vagy hogy is mondjam. Van olyan kép, ami egy lesz a kiállításon, amit az ő könyvében talált fotóból. Manchester kikötője, illetve egy ipari kikötője, abból festettem. De a többi az én utam.
Nézd el, nekem ez rettenetesen tahó kérdés lesz, de irodalmár barátaimmal szokott ez mindig megesni, amikor így beszélünk sikerről, meg mi egymásról, és akkor költő meg író barátaim mondják az eladott példányszámokat, és akkor az egy nagyon jó siker volt, mondjam, 3-5 ezer, nem tudom, most a Szilasi Lacinak a könyve a Szentek Árfolyamán, nem tudom mennyiben ment el, majd megkérdezem tőle is, de mi mérődik egy kiállításnak a sikere?
Nem tudom, hogy én mennyire örülök neki.
És te most...
Vagy a feleségem mennyire örül neki, vagy a barátaim uh-huh. mit szólnak. Hát semmi nem mérődni. Nem tudom, vesznek-e képet? Talán.
Aha.
De az... Nem, ez nem ilyen napi siker kérdése. Azt hiszem. Kell csinálni, mert nekem is szükségem van rá, tehát megmutatnám, most ez egy adag, ezt most szeretném megmutatni, hogy na most ez van. Megvárják is egy kicsit az emberek, az a pár ember, akik figyelnek arra, hogy mit csinálok, és az jó. Jó, ez egy ilyen ünnepszerű.
Uh-huh. Azt látom, hogy szerintem ez sikeres lesz, mert ahogy így beszéltél, látszik, hogy te biztosan örülsz ezeknek a képeknek. Magának.
Hát ez is azért ennél egy kicsit bonyolultabb. A múlt héten éppen azt gondoltam, hogy már úgy nem láttam másfél hónapja ezeket a képeket, hogy hát valahogy azért ebből baj lesz, mert azért ilyen nasivasi, vegyes dolog. És akkor eljött hozzám a Nádoli Lidia, ő fogja megnyitni a kiállítást, és végignéztük együtt a képeket, és meglepve tapasztaltam, hogy sokkal jobbak, mint amire emlékeztem.
Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, és hogyha módunk van rá, akkor máskor is. Jó?
Köszönöm szépen. Azt mondhatom még, hogy sm.hu.
Igen, ez természetesen Szűcs Miklós honlapja. Egyébként a Facebookon én is kiraktam, hogy a hallgatóink föl tudjanak készülni erre a beszélgetésre.
Az megvan az a Facebook humor, hogy olyan rosszul nézel ki, lájkolnak téged, de reggel.
Köszönöm szépen.